Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Balázs András atyával, Dunakeszi helyettes plébánosával, Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és itt van velünk a stúdióban Balázs András atya, aki Dunakeszin helyettes plébános, köszöntelek itt.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök minden rádióhallgatót.
Most a folytatásban, a második részben beszélgetünk már itt veled, eddig szóba jött az életutad, a gyermekkorod, hogy miképp láttad meg egy koponyában is Krisztus vagy a szépséget, az isteni utat, és hogyan lettél ápolóból, tehát fizikai testi gyógyítóból valamiképpen egy lelki gyógyító, egy lelki vezető, egy katolikus pap. A kopt keresztényekhez 2017 októberében kerültél ki, és Egyiptomban rengeteg mindennel találkoztál, rengeteg megdöbbentő dologgal, többek között azzal is, hogy egy szemét hegyen dicsőítik az Istent. Előző részben említetted, hogy némi másság, némi különbözőség van az ottani istentisztelet, az ottani kultúra, a kopt kereszténység és a hazai, az európai szokások között. Mik ezek? Miket tudsz kiemelni?
Igen, az első legfontosabb gondolat, amit az előző adásban is említettem, hogy nagyon-nagyon Jézus központú a gondolkodás, mondjuk Jézus személye határozza meg az ő életüket, családoknak az életét. Azt értem ez alatt, hogy tényleg a Szentírást olvassák, otthon családok igyekeznek élni, és akár felekezettől függetlenül is nagyon-nagyon hitelesen figyelnek Jézus személyére. Egy konkrét példa, meghívott egy kopt üldözött keresztény család, ha lehet így fogalmazni, ahol az édesapa kopt ortodox volt, az édesanya kopt katolikus volt, és a kislányukat megpróbálták mindkét felekezet szerint nevelni, tehát ez az egyik különbség, hogy ők nagyon-nagyon Jézus központúak. Még itt Európában úgy látom, hogy sok esetben inkább a kultúra, a vallásosság határoz meg bennünket, hogy karácsonykor, húsvétkor ugye elmegyünk templomba, de ugye a hétköznapokban Jézusnak a személye nem annyira határoz meg bennünket. Nyilván a jelenlévők mindig kivételek, de talán ez, amit érzek, különbség, és ennek okai is vannak, mert ott a Mohamedán tengerben gyakorlatilag közösségi erőt ad Jézusnak a személye, és már 1400 éve így élnek. Őket a vértanúk egyházának is hívják, így élnek 1400 éve, míg itt Európában, hogyha nem teszek annyit Jézusért, akkor is úgy tekinthetem magam, hogy jó vallásos vagyok, és jó keresztény vagyok. Nyilván, hogyha már úgy intellektuális becsületességgel mélyére nézek a dolgoknak, és felteszem a kérdést, hogy elég-e az, amit én teszek, akkor lehet, hogy úgy a lelkiismeretem megszólal, de alapvetően ezt így egyfajta ilyen különbségnek érzem.
Akár az is lehet, hogy megfigyelhető, hogy sokkal személyesebb kapcsolat van Krisztussal, hogy nem csak a imádságokon, vagy ahogy említetted, az ünnepeken keresztül találkoznak, hanem a lelkükben, a belső hangjukban is hallják.
Igen, szeretem a konkrét példákat. Amikor voltunk az El-Szúrián kolostorban, akkor ott láttunk egy középiskolás korú lányt, és én Európában még soha nem láttam senkit így imádkozni, tehát ott amíg mi szinte mint turista végignéztük a kolostort, addig ő egyszer leborulva imádkozott, egyszer hullottak a könnyei, úgy imádkozott, egyszer pedig, mintha úgy szemlélődve ült volna ott, úgy imádkozott, és még úgy beszélgettük is, akik ott voltunk Vágvölgy Évával és Feri atyával, hogy hát vajon mi lehet ezzel a fiatallal, hogy most valamelyik család tagját bántották, vagy az ő családja közül is megöltek valakit, vagy mi lehet. Ezt nem tudtuk, meg nem is mertem oda menni, nem akartam tapintatlan lenni, vagy megbántani, de mindenféleképpen nagyon-nagyon hiteles volt az az ima, amit ott láttam. Talán még Medjugorjéban láttam így fiatalokat imádkozni. Tehát azért van egy kisugárzása annak, amikor valakinek élő az imádsága, meg amikor valaki csak olyan monoton módon elmondja, hogy én Istenem, jó Istenem, nem lecsukódik már a szemem. Tehát, hogy, és nyilván alázatosan megfogalmazva, tehát, hogy mind a kettő nagyon jó, de nyilván minél igazabb az imánk, Jézussal való személyes szeretet kapcsolatunk minél mélyebb, hát annál közelebb vagyunk az üdvösséghez.
Akkor ott az élő hitet tapasztalhattad.
Igen,
meg.
igen, lehet ezt mondani. Biztos vagyok benne, hogy ott is vannak olyanok, akik nem veszik olyan komolyan a hitüket, de ott eleve a hétköznapi légkörbe is benne van, hogy a mohamedánok az imám énekére mennek esetleg a mecsetbe, a keresztények pedig, ha meghallják a harangszót, akkor mennek a templomba, és nem azt nézik esetleg butának, durvább kifejezést használok szándékosan, hát hülyének, aki elmegy a templomba, hanem azt, aki nem megy el a mecsetbe vagy a templomba, és ez nagyon nagy különbség. Először így szokatlan is volt, hogy eleve a hétköznapokat is meghatározza azt, hogy a természet feletti Isten felé tájékozódok, nem csak egyfajta ilyen talán földhöz ragadt, talán önző életmódot próbálok egyfajta ilyen fogyasztói társadalmi rendszerben élni, de hangsúlyozom, hogy alázatosan beszélve erről.
Lehet mondani, hogy mélyült a hited az ott töltött napokban? Mit hoztál magaddal? Ugye látom itt a kézfejeden van egy kis tetoválás is egy kopt keresztről. Van más emléked és szuveníred esetleg?
Természetesen, igen, mert az ikonfestést is, ha lehet úgy megfogalmazni, ott tanultam meg, de amit kérdezel, igen, van egy pici kopt kereszt a kezemre rátetoválva, senkit se biztatnék arra, hogy itt Európában tegyen ilyet, de ott, főleg az ortodox keresztény hagyomány szerint, ez már évszázadok óta gyakorlat, és ebben a pillanatban is, hogy a keresztelés szertartásával együtt ezt a kis keresztet feltetoválják az emberre. Ennek egy gyakorlati oka van, itt ezt egy magyarországi ortodox lelkivezető mondta el, hogy ha nyelvükkel meg is tagadják Krisztust, akkor a bőrük akkor is tanúskodjon arról, hogy ők keresztények. És valóban ez így van, hogy ahogy ott kint voltunk, akár szerzeteseken, akár nővéreken, akár mondjuk hotelban, recepcióson, londineren, mindenkit fel lehetett arról ismerni, hogy ő keresztény, hogy ez a pici kopt kereszt rá volt tetoválva a kezére, de hála püspökatya, főpásztorom sem haragszik érte, meg eddig semmi negatív vélemény nem kaptam, mert a főpásztorom Torom is volt ezen a helyen, Marton Zsolt püspök atya, és pontosan tudja, hogy ez nem viccből van, vagy egyfajta ilyen divat miatt, ami most így az embereknél esetleg jelen van, hanem tényleg ennek ez a mély mondani valója, hogyha egy adott történelmi szituációban valaki mondjuk meg is tagadja Krisztust, de a bőre akkor is tanúskodjon róla. A más kérdés pedig az, hogy gyakorlatban itt nagyon tanúságtevő, mert nagyon sokszor már megkérdezték, hogy ez mit jelent. Nagyon aranyosak a gyerekek, mert ők azt kérdezik, hogy András atya, hópihe van a kezeden? Ennek értelmezik a gyerekek.
És ezt mindenképpen a kézre kell tetoválni, vagy más helyre?
Igen, hát hogyha már ebbe bele akarunk menni, akkor aminek utána lehet nézni, olyat mondanék csak itt a rádió hallgatóknak, az angol uralkodóknak is ez mindig ott van, csak nem a kezükön, hogy diplomáciai szempontból ne legyen gond vele, hanem a felkarjukon. És ők Jeruzsálemben a Razzuk családnál csináltatják már több száz év óta, mert gyarmati függésben voltak, és az angol uralkodók is ezzel fejezik ki, de hogy kérdezted, nekik nem a kezükön, hanem nekik például a felkarjukon van. Most interneten így kérdések is mentek, amikor a most aktuális angol uralkodó ment ki Jeruzsálembe, hogy ő elmegye a Razzuk családhoz, és mint az ő elődei, ezt a életre rakatja a felkarjára.
Ennek a keresztnek van valami különleges üzenete, egy másféle szimbólum, mint amit
igen.
Mi itt Európában.
Igen, ezt úgy is lehet utána járni a világhálón, vagy a képzőművészek úgy is ismerik, hogy ez a kopt kereszt. Gyakorlatilag, amire leginkább hasonlít, az ikonfestőknek lehet ismert. Az ikonokon a szűzanyát úgy szokták ábrázolni, hogy az ő kendőjén, a maforionján három darab csillag van. Elszenderedés, szűzifoganás, mennybevétel, többféle módon értelmezik, de egy ősi szír szüzességi szimbólum, és gyakorlatilag ez a kopt kereszt erre a keresztre hasonlít, ami ősidők óta a szűzanyának az ikonjára is rá van, mint csillag festve, illetve még hogyha szentírási idézetet is szeretnénk keresni hozzá, akkor a Jelenések könyvéből a megjelöltek, akik a homlokukon meg voltak jelölve a báránynak, Jézus Krisztusnak a jelével. Tehát ez a mi, hogy mondjam, különlegessége.
Trapista szerzeteseknél is jártál Ausztráliában, ami meg még messzebb van Európától, a földbolygó másik féltekéjén. Igen. Ott milyen volt?
Az egész úgy kezdődött, hogy amikor az iraki keresztény üldözés elkezdődött, még 2014-ben, augusztusában, akkor picit magamra vettem Ferenc pápának azokat a szavait, hogy én olyan wellness keresztény vagyok. Elkezdtem keresni a világhálón, szó szerint beírtam azt, hogy hol van a legszigorúbb keresztény közösség a világon, hogy ellensúlyozzam a wellness kereszténységet. És akkor kidobta a trapista szerzeteseket, mert ők még mindig mai napig élik Szent Benedeknek ezt a ora et labora, imádkozzál és dolgozzál lelkiségét. És gyakorlatilag, mivel már a Sydney ifjúsági világtalálkozón 2008-ban voltam kint Sydneyben, illetve 2015-ben kellett papként szolgálni Melbourneben, Ausztráliában, ezért mentem trapista kolostorba, egy nagyon-nagyon szigorú helyre, a wellness kereszténység ellensúlyozására, ha lehet így fogalmazni, Ausztráliába, és ott töltöttem egy hónapot a trapista szerzetesek között. Gyakorlatilag ez egy marhafarm volt, és egész nap nem csináltunk semmit, hanem dolgoztunk kint a farmon, és imádkoztunk, de mind a kettőt nagyon-nagyon szigorúan valóban. Éjjel közepén keltünk, ott nem esznek húst a szerzetesek, nem ettünk húst vegetáriánusok, mind a hét ima óra elimádkozva énekelve, szentségimádás, böjt, fizikai munka, marháknak ott a villanypásztort javítottuk, és mondhatom, hogy valóban egy nagyon-nagyon szigorú és monasztikus, tehát szemlélődő kolostorban tölthettem el egy hónapot. Nagyon nagy élmény volt, de aki induló pontja, ahhoz kezdtem a gondolatokat, ez volt, hogy ahogy az iraki keresztény üldözés volt, magamra vettem, hogy olyan wellness keresztény vagyok, megpróbáltam egy szigorú közösségbe menni, és valóban szigorú közösség volt, és ezeket a tapasztalatokat, utána az ottani tapasztalatokat a lelki pásztorkodásba be tudtam építeni, amikor mondjuk nehéz helyeken kellett szolgálni.
Van már egy olyan pont, ahol ez az imádkozzál és dolgozzál, ez egyé válik, hogy szinte a munkában is az imád, vagy a szolgálatban is Istennek szolgálsz, és a munkát úgy végzed el, mint hogyha imádkoznál, hogy valami szebb a földön, egy szebb világnak a dicsőségére építed a tevékenységed, ahogy Jézus is mondta, hogy ugye a mennyország köztünk van.
Természetesen, hát ahogy így a szerzetesek ott a trapista kolostorba elmondták, a szemlélődésre kell irányulnia mindennek, hogy akár aktív, tevékeny feladatot végzek, akár mondjuk egy kolostorba, vagy egy templomba, vagy akár egy családanya, családapa otthon imádkozik, a hétköznapokban ezt a fajta szemlélődést megpróbálja megélni. Nem kell 17 ezer kilométert utazni ehhez, hogyha elmegyünk mondjuk jezsuita szerzetesekhez egy lelki gyakorlatra, vagy magyar székre, kármelita nővérekhez, vagy bárhová, ugyanezt meg tudjuk tapasztalni.
Te amúgy is szemlélődő egyén vagy? Szereted úgy a gondolataidat értelmezni, átlátni?
Hát a kérdéseid alapján az terül ki, hogy igen, mert ilyen szemszögből még nem kérdezte meg senki. Mondhatom, hogy igen, gyakorlatilag, amit már írásban is megfogalmaztam az egyik helyen, ahol elkezdtem szolgálni lelkipásztorként. 2004 óta Jálics Ferenc jezsuita atyának a szemlélődő ima módját próbálom élni. És ez amiatt is mélyült, mert közben elkezdtem ikonokat festeni, és az ikonfestés lehetetlen anélkül, hogy ne legyen az ember egyfajta szemlélődés állapotában, csak mondjuk a görög, vagy ilyen ortodox kifejezés szerint ezt a Hészük haszta imamódnak hívják, de nyilván a gyökerében az van, hogy Jézus személyére figyel a jelenben az ember különféle, hát nem is azt mondanom, hogy módszereket alkalmazva, hanem a szívét megnyitja a jelenben Krisztusra, ahogy a villai Nagy Szent Teréznek a Belső Várkastély című művében.
Mennyire kihívás ez napjainkban, ugye ma a mai korban, főleg minden a médiában, amit látunk, kifelé irányítja a figyelmünket, és arra csábít minket igazából, hogy kifelé figyeljünk, hogy kommunikáljunk, hogy osszuk meg a gondolatainkat, a mindennapjaink legapróbb részleteit, de a szemlélődés pedig pont a befelé figyelés, és a elmélyülés, a csendnek a megélése. Hogyan lehet e között, a kettő között egyensúlyt teremteni?
Biztos, hogy lehet, mert most nagyon sok olyan új monasztikus, szemlélődő, szerzetes közösség jön létre, akik nagy városokban vannak, és ott mondjuk egy civil szakmát végeznek, és utána a város közepén ott élik ezt a fajta monasztikus szemlélődő életmódot, tehát biztos, hogy lehetséges, és másrésztről pedig kifelé való figyelem és a befelé való figyelem, az nyilván mindkettőre szükség van, úgy gondolom. Konkrét gyakorlati dolgot is mondanék, hogy ez mennyire igaz, például az ikonfestészet vagy a szemlélődés talaján megszületett képi világnak a kifejező eszközét átveszi a modern informatika. Amit én vallásos ikonnak hívok, ugyanúgy hívja az informatika is, hogy az ikonra klikkelünk rá, vagy bármiféle ilyen dologra gondolhatok. Vagy mondjuk az applikáció, amit az informatikában használok, az applikáció megjelenik mondjuk a szentmisében is, hogy felajánlok a jelenben mondjuk egy szentmise szándékot, applikálom azt a szentmise szándékot. Tehát a kettő nem áll egymástól távol, csak talán a mai ember észre se veszi, hogy milyen sok tartalmat, szellemi tartalmú dolgot használ, ami Jézustól jön. Legyen ez az applikáció kifejezés, vagy az ikon kifejezés.
Igen, jó lenne ezekről a közös dolgokról így lelántani a leplet, hogy
igen,
lássuk,
igen, de szintén ez egy másik téma lenne, ami egy mélyebb.
Igen. Ugye többször szóba jött már a művészet iránt érzett szereteted, vagy vonzalmad, ugye az ikonfestés kapcsán is, de az első beszélgetésünkben is említetted, hogy a Képzőművészeti Egyetem kurzusán tanulsz, és most is ide a stúdióban egy Botticelli kép van a pólódon.
Igen.
Tényleg az ereidben is a művészet folyik. Hogyan indultál el erre a kurzusra, ahol szakrális művészettörténetet tanulsz?
Minden embernek a saját munkájában, szakmájában azért összegyűlik a feszültség, stressz, és azt valahol le kell adnia. És nekem így a rajzolás, festés az, ahol mindig is ezt a feszültséget le tudtam adni, és úgy mindig pozitív visszajelzést kaptam. Akárha ilyen versenyek voltak, akárhogyha mondjuk ilyen iskolai kiállítások. Gyakorlatilag talán azzal kezdődött, hogy a hívek a pasztelképeimből szerveztek egy kiállítást. Én mondtam, hogy én pap vagyok, nekem arra nincsen időm, hogy én kiállításokat szervezzek, de ha ők megfelelő minőségűnek tartják, akkor én adok képet, hogyha ők szívesen megszervezik, és így is történt, és az elsőt a Varga Lajos püspök atya nyitotta meg az első kiállításomat. Varga Lajos püspök atya a művészetért felelős referens a püspöki karban. Ahogy így püspök atya is látta a képeimet, tudott rólam, később abba hagytam pasztelképek készítését, és csak ikonokat festettem, teljesen eredeti szigorú szabállyal átimádkozva, akkor említette ezt a képzést, illetve felvett egy ilyen internetes oldalra is, egy közösségbe, ami az egyházon belül így összefogja az ilyen művészet iránt érdeklődő embereket, és ezen keresztül, a hírlevélen keresztül kaptam ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, hogy már picit komolyabban is tanuljam, ne csak ilyen hobbi szinten, akár az ikonfestést, akár így a művészet történettel, szakralitással való foglalkozást. És valóban nagyon-nagyon hálás is vagyok érte, mert például ilyen apró pici dolgok, hogy mondjuk a tojás fehérjét milyen százalékban kell összekeverni a vörös vasoxid tartalmú agyaggal, hogy a 23 karátos aranyat fel lehessen ragasztani a glóriához, azt eddig nem volt hol megkérdeznem, de most itt meg tudtam kérdezni azoktól a szakemberektől, akik a restaurátor szakon nagyon-nagyon pontosan, szakmailag nagyon hitelesen tudják.
Alkotás közben is érzed Istennek a jelenlétét, hogy valamiképpen ott van, benned működik, hogy ahogy a szépséget, az esztétikumot keresed egy-egy képben?
Én inkább megfordítanám a dolgot, hogyha nem érzem az ő jelenlétét, el sem kezdek alkotni, ezért most például már hónapok óta nem vettem a kezembe ecsetet, most olyan sok lett a feladat, ilyen jól értve, nem kerülök ebbe a módosult tudatállapotba, fogalmazzunk így, hogy tényleg érzem az Úr Jézus vezetését, vagy jelenlétét, vagy ebben a hészük haszta imamódban, vagy szemlélődő imamódban nem érzem azt, hogy Jézus vezetne, akkor nem is kezdek neki a festésnek, mert akkor csak az én gőgöm, az én hiúságom fog megjelenni, nem pedig szolgálom az Istent.
Ez akkor egyfajta kiüresedés kell, vagy elő lehet ezt teremteni, hogy ez az állapot jöjjön, vagy ez tényleg egy kegyelmi pillanat?
Hát ez böjt, imádság, igen, de ez klasszikus módon az ikonfestéshez kell. Legérthetőbben vagy olyan jól értve józan paraszt ésszel, tényleg ott a sivatagba ezek a szent életű sztarecek tanították meg, például az Elszulián kolostorban Abuna Makarios nevű szerzetes, vagy a Remete Szent Pál kolostorban Abuna Ruiz nevű szent életű szerzetes, aki olyan, mint Pió atya, ők, akik így, hogy mondjam, ezt a fajta szellemiséget úgy megtanították.
Mi volt az első kép, amit festett?
Az első kép az természetesen a Pantokrátor, az Úr Jézusnak képe, a mindenek felett uralkodó Krisztus.
Említetted, hogy mostanában ugye rengeteg dolgod van, nagyon sok elfoglaltsággal megkeresnek, így a papi élet nem csak egyszerűen az imádságból vagy a misék megtartásáról szól. Mivel tölt még ki a napjaidat?
Most Dunakeszin vagyok, dr. Farkas László atyával együtt pap, ő a plébános, én pedig a helyettes plébános vagyok, emellett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a Váci Egyház megyés referensi szolgálatára kért meg püspök atya nagymarosi ifjúsági találkozóban. Műsorvezetőként kell szolgálni most jelenleg az online szentmisén, hogyha reményeink szerint szeptembertől elindul az egyetemen ez a képző művészeti kis kurzus, akkor ez van, minisztráns referens helyettesi szolgálatban is kell lenni. Vannak lehetőségek arra, hogy szolgálatban legyek, nincs is lehetőségem arra, hogy ecsetet vegyek a kezembe. A lelkivezetőm sarkal, hogy ez így nem mehet sokáig tovább, meg a rádióhallgatók imádságát is kérném, hogy imádkozzanak értem, hogy úgy Jézusnak a vezetését felismerjem, hogy valóban kell ecsetet venni a kezemben.
Többször említetted az alázatot is, hogy nagyon fontos az, hogy alázattal végezd a munkádat.
Igen.
Ez mit jelent számodra? Honnan merítesz ehhez erőt?
Én nem magamtól mondom ezt, ez püspök atya, Marton Zsolt püspök atya mondta, amikor közös szolgálatba állított bennünket dr. Farkas László plébános atyával, idézőjelben ilyen kis kísérleti nyulak vagyunk, hogy két plébános együtt szolgálunk Dunakeszin, akkor püspök atya mondta ezt, hogy hát alázattal és megfelelő rátermettséggel szolgáljunk, és valóban így is próbálunk mindig egységben lenni Laci atyával, az ifjúság pasztorációból őt nagyon-nagyon jól ismerik, nagymaros ifjúsági találkozóról talán engem is ismernek a fiatalok, ezért kell törekedni erre.
Mi a legjobb rész a papságban? Hol érzed a leginkább otthon magad, amikor
végzed? Most a kettőt összekötném, az előző kérdésedet, az alázatról való kérdésedet, és ezt a kérdésedet, hát a szentmisében és az ikonfestésben. Azt értem ez alatt, hogy nyilván a szentmise is az a legnagyobb dicsőítés, és nem lehet másképp csak alázattal, mert azt egyből megérzik a hívek, hogyha az ember szíve nincsen ott, és hogyha már esetleg úgy adódik, hogy nem csak harmadik szentmisét kell elmondani, hanem lelkipásztori okok miatt többet is, akkor az csak alázattal lehet, hogy ne érezzék a hívek, hogy már a szívünk bennem olyan talán a figyelem. Ez az egyik, tehát hogy a szent mise, ami nyilván a pap életének a csúcsa kell, hogy legyen, dadogva mondom ki a dolgot. A másik pedig pontosan a Pantokrátor ikon Non, van Jézus kezében egy könyv, amin van egy idézet, amin ez van, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, vegyétek magatokra az én igámat, amely édes és könnyű, és tanuljátok meg, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és így nyugalmat találati lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Tehát Máté evangéliumából ez a szentírási idézet van a Pantokrátor ikonon, Jézus ikonon a könyvön, az utolsó ítélet könyvén a felirat is, és ez az, amiben úgy, hogy mondjam, amikor mondjuk ezt ráfestem, elkészül egy Pantokrátor ikon, és tudom, hogy már csak a lakkozás van hátra, akkor ez az egy nagyon-nagyon elemelő érzés.
Köszönöm szépen. A mai műsorban Balázs András atyával beszélgettünk, aki Dunakeszin szolgál, ott helyettes plébános, és most a műsorunk második részében szóba került az, hogy a kopt keresztényeknél milyen tapasztalatai voltak, hogy miért fontos, hogy a bőrünk is megvallja Krisztust, és a trapista szerzeteseknek az ima módja, hogy imádkozni és dolgozni a legfontosabb. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon-nagyon köszönöm a rádióhallgatók figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Balázs András atyával, Dunakeszi helyettes plébánosával, Tamás Falvi Hanna beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!